Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. Folytatjuk havonta jelentkező beszélgetés sorozatunkat Sütő Anna Máriával, akivel ma az érzelmek, az ösztön és az intuíció témáját járjuk körül. Az alapérzelmeket mindenki képes kifejezni és felismerni. Az öröm, a szomorúság, a düh, a meglepetés, az undor és a félelem olyan arckifejezéssel párosul, amelyet bolygónk minden szegletén egyértelműen azonosítani tudnak az emberek, az arcmimika segítségével. Az alapérzelmekhez társítja üzeneteit a reklámipar, a filmgyártás, s még sorolhatnánk. Mi a helyén való? Megérteni vagy megélni az érzelmeket? Mindannyiunk természetes képessége az intuíció. De hogyan ismerhető fel? Mi alapján különíthető el az intuitív felismerés a vágyvezérelt gondolkodástól? Gátolhatják az ösztönök a tudatos gondolkodást? Többek között ezekre a kérdésekre keressük a választ a mai fél órában. Tartsanak velünk! A sokat vitatott nézeteiről és sajátos filozófiájáról ismert Osó szerint, ahogyan a test spontán működése az ösztön, úgy a lélek spontán működése az intuíció. Az ösztön és az intuíció között az intellektus, azaz a logikus elme épít hidat. Mi a véleménye erről?
Ezt az idézetét nem ismertem Osónak, de nagyon tetszik.
Sütő Anna Mária.
Igen, azt hiszem valamelyik beszélgetésünkben pont erről gondolkodtunk együtt, hogy az ösztön és az intuíció egy és ugyanaz-e, vagy nem. Hogyha rákeresünk az intuíció meghatározására bárhol valamilyen értelmező szótárban, vagy a neten, kiderül, hogy igazából senki nem tudja ezt konkrétan meghatározni, de ugyanez van az ösztönnel is. Nagyon sok meghatározása van, és igen, a logika, illetve a tudat összeköti a kettőt. Az ösztönösség alatt én azt értem, hogy egyrészt vannak velünk született tudások, amelyek ugye most különösen a nőkről beszélek, de természetesen a férfiakra is vonatkozik, ugye talán a nőkre kicsit jobban fókuszálnék. Ugye például ösztönösen tudok szülni, ez egy tudás, ami ott van minden nőben, vagy ugye amikor megszületik az újszülött, akkor azt mondják, hogy a reflexeket nézik, és Apgar-skálán számozzák, de tulajdonképpen az ösztönösség is ebbe tartozik. Gondoljunk csak arra, amikor megérintik a lábát, így a kis talpát, és azt nézik, hogy tud-e kapaszkodni a lábujjaival. Az ösztönösség nekem valami olyan tudás, úgy képzelem el, hogy a DNS-ünkbe be van kódolva, ugye tudjuk az epigenetika által, hogy nagyon sok tudást hozunk magunkkal generációkból, és hogy ott be van nekünk kódolva valami, ott van nekünk az életösztön, az, hogy hogyan vagyok képes az életemért harcolni, vagy ott van a szexuális ösztön, ami szintén bennem van. Az intuíció, az pedig talán a hetedik érzékszervünk. Nagyon sokat gondolkodtam én is ezen, hogy is működik az, amikor megérzünk valamit, hogy meg fog történni, vagy hirtelen rossz érzésünk támad valamivel kapcsolatban, vagy valaki megérzi, hogy valamelyik rokonával valami probléma történik, vagy valamelyik szerettével, illetve nézzük meg a kutyát, ugye, aki percekkel a gazdája érkezése előtt kínál a kapuban, és ő már csóválja a farkát, mert tudja, hogy hamarosan megérkezik a gazdi.
Az ösztönök gátolhatnak a tudatos gondolkodásban?
Igen, hogyha először is nem ismerjük őket, tehát a nagyon intellektuális 21. századi embernek ez egy problémája szerintem, hogy az ösztönösségét megtagadja. Hogyha megtagadom az ösztönösségemet, akkor úgy teszek, mintha az nem létezne, de hogy az minden emberben ott van. Ami el van nyomva, ugye az egy gát lehet.
A civilizáció előre haladta, tulajdonképpen akkor milyen hatással volt az ösztönökre, vagy van?
Én szerintem mindenképpen az elfolytás a legerősebb hatása, illetve a megtagadás. Tehát nézzük, hogy mi tartozik az ösztönösséghez. Ösztönösen mozdulok, ösztönösen reagálok. Ösztönösen megkívánok egy nőt vagy egy férfit. Ugye a legerősebb ösztönünk az a szexuális ösztön. Ha nem ismerem ezeket magamban, akkor nem tudom őket uralni. Tehát együtt kellene működnünk az ösztöneinkkel, nem elfojtani. Így látom.
Az elfojtás azzal is magyarázható, hogy az ösztön az inkább állati, mint emberi, mert hogy az ösztönös reakció mellőzi a józanészt, a megfontoltságot, és nincsen tekintettel senkire és semmire.
Igen, én is így gondolom. Ez ugye abból adódik, abból az elméletből, mely szerint az ember az evolúció csúcsa, és az állat az egy alacsonyabb rendű valaki. Tehát nyilvánvaló, hogy ami az állatban benne van, az, hogyha bennem is bennem van, az alacsonyabb rendűnek tűnik. De attól még ott van, tehát nem lehet alacsonyabb rendű semmiképpen. És hogyha megfigyeljük az állatvilágról készült filmeket például, pont aminap néztünk egy Yellowstone-ban játszódó filmet, ahol a hódok elképesztő módon előre gondolkodva készülnek a télre. Tehát, hogy az állatokban ugyanott van az ösztönösség, illetve a gondolkodás. Vagy nézzük meg a természeti népeket, hogyha ők nem olvastak, nem jártak egyetemet, van, aki írni, olvasni nem tud, és mégis rendelkezik egy olyan tudással, ami ugye generációról generációra átadódik, és közben meg elfogadják az ösztönösségüket, és ettől tudnak igazán életben maradni.
Szól az ének, vége a télnek. Szól az ének, vége a télnek. Szól az ének, vége a télnek. Szól az ének, vége a télnek.
Stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel ma az érzelmekről, az ösztönről és az intuícióról beszélgetünk. Intuíció és ösztön összedolgoznak vagy akadályozzák egymást?
Hogyha nem vagyok jobb az ösztöneimmel, akkor nem tudom megérteni az intuíciómnak az üzenetét. De tovább megyek, ugye mivel az intuíció az nem egy meghatározható, kézzelfogható, mérhető érzés vagy tény, ezért az intuíciót is nagyon nehezen tudjuk elfogadni, olyan, mint egy ilyen science fiction érzéken túli valami, ezért igen, az ösztön tudja gátolni az intuíciót.
Hogyan ismerhető fel az intuíció?
Hát én azt hiszem, hogy akármelyik hallgatónk elgondolkodik egy kicsit, biztos, hogy legalább 20 olyan eseményt fel tud hozni, amikor azt mondta utána, hogy tudtam, hogy ez így lesz, megéreztem. Nagyon érdekesen működik az agy. Sokszor nem vagyunk tudatában annak, hogy a figyelmünk az nagyon sok mindenre kiterjed. És ez tudat alatt tárolódik, főleg az érzékszervekkel, tehát az ízek, az illatok, az, amit hallunk, az, amit látunk, ez összeadódik, és hogyha valami zavar keletkezik azokból a tényekből, amiket érzékelünk, sokszor ez adja az intuíció alapját. De ugye azt is tudjuk, hogy létezik a kollektív tudattalan. Ez szintén egy bizonyított tény. Jung beszélte erről először, tudományosan, ezt azért hozzáteszem. Van, aki akasának nevezi, és vannak olyan emberek, nők, tehát érzékenyebbek, befogadóbbak, ezért könnyen hozzáférnek olyan információkhoz, amelyek a kollektív tudattalamban vannak. Mondok egy példát erre, amikor szintén megérzem azt, hogy a, mit tudom én, 1000 kilométerre lévő szerettem, ismerősöm, rokonom bajban van. Ugye erre igazából tudományos magyarázat egyelőre nincs.
Beszéltünk arról, hogy hogyan ismerhető fel, hogyan alkalmazható, hiszen említette ön is, hogy sokszor utólag ismerünk rá.
Hát nagyon-nagyon sok önfigyeléssel, akkor tudok igazán az intuíciómra hallgatni, hogyha nagyon jól ismerem magam. Az intuíció üzeneteit gátolhatják azok a feldolgozatlan traumáim, vagy talán ne is nevezzük traumának, hanem csak egyszerűen feldolgozatlan érzelmi dolgaim, amelyek torzítják ezt a képet, ugye, amit az intuíció adhat nekünk. Ilyen a tartós félelem, a tartós harag, vagy a tartós bánat, vagy akár a vágy. Tehát, hogyha nagyon erős bennem a vágy valamire, akkor ugye a vágynak a szemüvegén keresztül érzékelem az intuíciómat.
Ez nagyon jó, hogy ezt említette, mert a következő kérdésem, hogy mi alapján különíthető el az eredeti intuitív felismerés, például az úgynevezett vágyvezérelt gondolkodástól, azaz hol van a határ az intuíció és a vágy között, hogyan tehetünk különbséget?
Nagyon-nagyon sok gyakorlással és megfigyeléssel. Tehát csak a tapasztalás az, ami eredményt tud hozni. Akár fel is írhatjuk, hogy ma pénteken reggel 9 órakor volt egy megérzésem, mely szerint ez és ez fog történni, vagy ez és ez történik most valahol. Érdemes figyelni a testemnek az üzeneteire. Minden megérzéshez, minden érzelemhez tartozik egy testi érzet, és ennek a megfigyelése segíteni tud abban, hogy felismerjem, hogy melyik az a megérzés vagy intuíció információ, ami a tiszta. Azon kívül, hogyha dolgozok a saját félelmeimmel, a saját megoldatlan problémáimmal, hogyha egyre közelebb kerülök ezáltal a valódi énemhez, és amint említettem egyszer, vagy kétszer, de lehet, hogy nagyon sokszor, hogyha a kapcsolatom megvan a természettel, a természet elemeivel, annál tisztában megértem a megérzésemnek az üzenetét. Tehát, hogy először, amikor kapcsolatba szeretnék kerülni az intuíciómmal, és egyre tisztában szeretném megérteni, hogy mi történik, akkor az első dolgom az, hogy figyelek. Tehát megfigyelem magam, megfigyelem az érzéseimet, megfigyelem a testi tüneteimet, most ezt idézőjelben mondtam, tehát a testi érzetemet. Tehát minél több tapasztalásom van ezen a területen, akkor különbséget fogok tudni tenni az eltorzult intuíció és a valós intuíció között. Még annyit talán ide, hogy lehet fejleszteni. Ugye az asszonyképzőnek is az egyik feladata, illetve célja, az pontosan ez, hogy a megérzéseinkre jobban tudjunk figyelni. És ezért nagyon sokat foglalkozunk a félelmeinkkel, az érzelmeinkkel, hogy tisztuljon le bennünk, hogy ne legyen egyik érzelem sem szemüveg, ugye, amin keresztül figyelem a megérzésemet, mert hogy nagyon fontos a tárgyilagosság. Tehát, hogy eljussak oda, hogy tárgyilagosan tudjam érzékelni a megérzéseimet.
Az asszonyképzőn milyen helyzeteket teremt arra vonatkozóan, hogy felszínre vagy előtérbe kerüljön az intuíció?
Egy példával tudok válaszolni. Ez olyan, mint amikor bemegyek egy terembe, és van rajtam 17 réteg ruha, és valahol az igazi énem az itt legbelül van. És ahogy telnek a hónapok, ezeket a réteg ruhákat mindig leveszek egyet-kettőt, egy-egy alkalommal, és egyre közelebb és egyre közelebb jutok a valódi énemhez, egyre könnyebbnek érzem magam, egyre tisztábban látok. Egyébként is nagyon érdekes, hogy az asszonyképző visszajelzéseiből főleg ez az, ami nagyon, tehát majdnem mindenkitől érkezik, hogy egyre tisztában látják a helyzeteket, és nyilván az intuíciókat is. És ebbe beletartoznak az álmok. Tehát, hogy van, aki álmában nagyon-nagyon sok mindent megértett, megtanuljuk megérteni az álmoknak a jelentőségét. Az intuíciónak talán pont ez a kulcsa, hogy minél több tapasztalást szerezzek ezzel kapcsolatban, és ilyen gyakorlatokat szoktunk csinálni az elvonulásokon is, amikor szinte 2-3 napon keresztül folyamatosan az intuíciót kell segítségül hívni. Ezek különösen olyan gyakorlatok, amelyek, mondok egy példát, kimegy valaki, leül egy fatövében, és órákon keresztül, anélkül, hogy elmozdulna onnan, az a feladata csak, hogy figyeljen. Tehát, hogy az érzékszervek erősödjenek, illetve nyilván a tudat is, tehát a tudat tágul, vagy például a belső utazások, amelyek segítenek abban, hogy egyre tisztuljanak a képek, amelyeket látunk, összefüggő történetté alakuljon, ezáltal segítve az intuíciót.
Mi vagy ki jelez az intuíción keresztül? Honnan kapjuk?
Azt hiszem, nem én vagyok a leghivatottabb erre válaszolni, de azt érzem, hogy a kollektív tudattalamból érkezik.
És hogyan hangolódhatunk az intuícióra? Sütő Anna Mária hogyan teszi ezt?
Én talán annyit tettem, hogy elkezdtem visszaemlékezni a gyerekkori és a kamaszkori énemre. Amikor 10 éves koromban egyszer egy felnőtt megkérdezte tőlem, hogy ösztönösnek vagy gondolkodónak tartom magam, és akkor kicsit szégyenkezve azt mondtam, én sokkal inkább ösztönösnek, és a megérzéseimre hagyatkozom. És akkor átváltottam erőteljesen gondolkodóba, logikusba és racionálisba, majd mivel megtapasztaltam azt, hogy ez nem elég, tehát hogy nagyon jó, kell a racionalitás és kell a logika, de ösztönösség megtagadásával nem tudok teljes életet élni. Ezért vissza kellett nyúlnom, és tényleg ráfigyelnem a megérzéseimre.
És így visszatekintve eddigi tapasztalataira, hogy látja, hogy a jó döntéseit intuíció vagy a ráció alapján hozta az életben?
Is-is. Inkább úgy mondanám, hogy voltak olyan események, amikor nem kaptam semmilyen segítséget az intuíciómtól. Viszont abban az esetben, amikor figyeltem a megérzéseimre, akkor főleg az utóbbi években mindig követem kivétel nélkül a megérzéseimet, és ha más nem, akkor utána járok, tehát mindenképpen figyelmet kap az, hogy akár egy felkiáltójel, akár egy kérdőjel, de mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat segít a megérzés a döntésekben.
A kizárólag intuíció által vezérelt élet mennyire működőképes a mai társadalomban?
Hát ha működik valakinek jól az intuíciója, úgy, ahogy az imént mondtam, azt hiszem, hogy teljesen életképes, hiszen az egyik nem zárja ki a másikat, tehát a megérzés az nem zárja ki a logikát, sőt, tehát a megérzés az a mai ember számára logikamentes, de a logikához az is hozzátartozik, hogy vannak a világon megmagyarázatlan dolgok egyelőre, de ez logikus, hogy ez így volt 200 évvel ezelőtt is, és hogy ma az ember nincs a fejlődésének a csúcsán. Ez egy óriási önbecsapás lenne, hogyha így gondolkodnánk, hogy mi vagyunk most már, mi már készen vagyunk, mint emberek, és hogy ennél jobban lehet belelátni a dolgok működésébe, vagy az élet működésébe. Én nem hiszem, hogy képesek lennénk csak intuícióval élni, hiszen mondjuk képzeljük el, hogy elkezdünk egy ebédet főzni. Intuitíve tudok főzni egy teljesen új ételt, viszont szükséges abban a logika is, hogy egyik a másikra épüljön, tehát ugye ez a jobb és a bal agyféltekének az összehangolt munkája. Tehát, hogy nagyon jó az intuíció, viszont kell hozzá az, amikor részletekre bontok valamit.
Mi tompítja az intuíciót? Illetve halványul elveszik a korral?
Környezettől függ. Tehát ugye az az ember, aki a természethez állatok körében növekedik fel, tehát a természethez közel él, nem tompul el annyira a megérzése, mint az, aki városban van 4 fal közé szorulva, de még ez sem biztos, hogy meggátolja vagy tompítja a megérzéseket. Nem, én azt gondolom, hogy kifejezetten az érzelmekhez való viszonyunk az, ami meghatározza a megérzéseket, az intuíciót.
Emberenként eltérő az intuíció, vagy inkább annak a használata, a felismerése különbözik?
Igen, azt hiszem, hogy emberektől, tehát hogy nagyon soktól függ, ugye, hogy egyrészt például, aki egy olyan munkakörbe dolgozik, ahol folyton racionális döntéseket kell hozzon, és kénytelen a logikára támaszkodni, nem biztos, hogy akár ideje van megfigyelni a megérzéseit.
stúdió vendége Sütő Anna Mária, akivel ma az érzelmekről, az ösztönről és az intuícióról beszélgetünk. Más képessége mindannyiunkban benne van, de ez is tanulással sajátítható el, és idővel és ismétléssel válik automatikussá. Így van ez az érzelmekkel is?
Én azt hiszem, hogy az érzelmek azok vannak, de annak a kifejezése tanulható.
Sütő Anna Mária.
Tehát az, hogy hogyan viselkedünk, vagy mit értünk érzelmek alatt, mint például akkor legyen a szeretet, én azt gondolom, hogy picikortól bennünk van a szeretetnek az érzése. De az, hogy mit értünk később szeretet alatt, az annak a függvénye, hogy mit értünk meg gyerekkorban. Tehát mondjuk, hogy ha egy szeretett családi környezetben nőttem fel, és mondjuk az édesanyám úgy mutatta ki a szeretetét, hogy nagyon jókat főzött, és azáltal tudta kimutatni a szeretetét, hogy etett minket, akkor nekem későbbiekben könnyen összekötődhet a szeretet érzése azzal, hogy etetek. De nem biztos, hogy mindenkinek ez a szeretet nyelve. Ugye van, aki a érintéstől érzi szeretve magát. Ugye ismerjük az öt szeretet nyelvet.
Mikortól és honnan számíthatjuk az érzelmi élet kezdetét?
Hát, amit ma akár tudományosan is be tudunk bizonyítani, az a fogantatás. Tehát a fogantatástól akkor is, hogyha ugye a megfogant lélek, embergyerek nem tud kommunikálni olyan módon, mint ahogy mi emberek, de tudjuk, hogy a fogantatás pillanatában érezzük azt, hogy mi zajlik a szülőkben, tehát érzünk.
És apropó gyermekek, hogyan segíthetjük gyermekeinket abban, hogy megértse az érzelmeit, vagy inkább tudatosítsa azokat?
Gyermekek nagyon mély érzelemvilággal rendelkeznek, és azzal tudjuk őket segíteni, hogyha nem gátoljuk meg őket az érzelmeknek a kifejezésében. Hogyha picikortól kezdve nyugodtan hagyjuk sírni, sőt megbeszéljük, megkérdezzük tőle, hogy mit érez ilyenkor. Az egy gátló tényező lehet a későbbiekben, hogyha mondjuk, ugye főleg a fiúknál beüti magát, sír és azt mondja, hogy fáj, mire az anyuka vagy a apuka teljesen mindegy, azt mondja neki, hogy ugyan már, hát az neked nem fájhat. Ezekkel tudjuk azt elérni, hogy a gyerek nem bízik a saját érzelmeiben, nem bízik abban, amit érez. Megtanulja elfojtani az érzéseit. Hogyha a picikortól van egy szókincse, tehát hogy megtanítjuk arra, hogy minden érzelemnek van neve, akkor nem fordulhat elő az, hogy nagykorában például nem tud kapcsolódni az érzéseihez, tehát nincsenek szavai rá. Csak azt tudja mondani, hogy valami jót vagy valami rosszat érzek, ami ugye elég kevés ahhoz, hogy felismerjem, hogy mit is érzek. Én azt szoktam mondani, hogyha megkérdezem a gyereket, hogy te most örülsz, vagy boldog vagy, akkor a gyerek ösztönösen kiválasztja magának azt a szót, ami neki jó, illetve ugye a gyerek az a metakommunikáción keresztül sokkal többet tanul, mint a szavakból, és hogyha a szülő ki tudja fejezni azt, hogy például ugye az édesanyja sír, mert beütötte a könyökét, és megkérdezi a gyerek, hogy miért sír, akkor ha azt mondja, hogy azért sírok, mert fáj a könyököm, és szomorú vagyok, akkor a gyerek ebből már is tanult egyrészt azt, hogy emberi dolog sírni, másrészt azt, hogy igen, fájhat egy ütés, és közben meg az érzelmet is hozzá tudja tenni.
Mi a helyén való, megérteni vagy megélni az érzelmeket?
Szerintem mindkettő. Megélni jó az érzelmeket, de tocsogni benne nem érdemes. Ugye ez az egyik gátja az intuíciónak, amikor van bennem, tegyük fel, egy 20-30 éves szomorúság, mert 16 éves koromban Béla nem vett el engem feleségül, és én azóta sem tudok neki megbocsájtani, és itt hordozom magamba a szomorúságot, hogy nem az történt, és nem úgy történt, ahogy én akarom. Egy ilyen több éve lappangó érzelem nagyon sok mindenben meg tud gátolni.
A negatív érzelmeket is érdemes inkább megélni?
Igen, határozottan igen. Mindenképpen azt gondolom, hogyha valaki szomorú, akkor élje meg a szomorúságát, de keresse meg azt is, hogy miért, ha nem tudja egyedül, akkor kérjen segítséget, érdemes segítséget kérni. Vannak olyan helyzetek, amikor én magam sem tudom az irányt, vagy akár rájövök saját magamtól, de ilyenkor mindig el szoktam menni valakihez, aki tárgyilagos tud lenni, mert ugye az ember saját magával nem annyira tárgyilagos. Tehát hajlamosak vagyunk mindenféle elkerülő technikát, elkerülő viselkedést kitalálni azért, hogy ne kelljen szembenézni magunkkal.
Egyébként mi a véleménye a negatív érzelmekkel való harcról?
Hát a harc az azt jelenti, hogy én erősebb vagyok, mint maradjunk akkor a szomorúságnál. Tehát a harc az mindig azt jelenti, hogy valaki alul kell maradjon, és valaki győztesként kell kijöjjön valamiből. Én azt mondom, hogy akkor tudok jól bánni az érzelmeimmel, ha mondjuk a szomorúságot elismerem, megköszönöm, hogy ennyi ideig velem volt, nagyon sok mindenre megtanított, majd karon fogom, és az életem részeként ott tartom magam mellett, és együtt örülünk tovább az életnek. Tehát, hogy valahogy én tudom elképzelni képekben.
Honnan ismerhető fel egy érzelmileg stabil ember?
Egy érzelmileg stabil ember felelősséget vállal önmagáért, tehát felnőtt. Ugye a felnőttség ezzel jár. Minden lépéséért, minden gondolatáért felelősséget vállal, tehát nem a környezetét hibáztatja, nem a szüleit hibáztatja, nem a politikát és a világválságot, hanem azt nézi, hogy ő mit tud tenni a saját érdekében. Az érzelmileg stabil ember az tisztában van azzal, hogy néha érzelmileg kileng. Tehát, hogy tudja, hogy mondjuk a félelem az egy létező érzelem, és hogy lehet, hogy ebben a pillanatban félek, meg tudom engedni magamnak, mert tudom, hogy a következő pillanatban elmúlik. És pontosan ettől tud stabil lenni. Az érzelmileg stabil ember nem bonyolodik bele játszmákba, tehát nem manipulál. És akkor így feltehetjük a kérdést mindjárt, hogy hány felnőtt emberrel találkozunk.
Pontosan. Én pedig feltenném az utolsó kérdésem az adásba. Sütő Anna Mária szerint mire való az intuíció és az érzelem?
Hát az érzelem is, meg az intuíció is, én úgy szoktam mondani, hogy ez egy van. Tehát egy áldás. Az összes érzelem, akár a fájdalom is, ugye, ami része az életünknek, ha akarjuk, ha nem. Az érzelmek számomra ilyen irányító táblák az életúton, és az egyiken van egy szomorúság, amelyik azt mondja, hogy nem menj balra, hanem jobbra, van egy harag, mondjuk az lesz a zsákutca, és hogy ezek segítenek minket. Az intuíció az pedig szintén egy áldás, egy olyan áldás, amivel kerekebbé tudjuk tenni az életünket.
Köszönöm a beszélgetést Sütő Anna Máriának, akinek a munkájáról az asszonyképző.hu internetes oldalon tájékozódhatnak. Mai vendégünk júliusban is jelentkezik a Natura stúdióban. Születési körülmények hatása a személyiség alakulására. Ez lesz a következő témakör. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez érkezve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában Paja beadalait hallgattuk, a hátralevő időben pedig Daniel Weeble zenél. Közelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ru honlapon is. Viszont hallásra! Jöttem valahonnan.